Nátriumkén akkumulátor tesztelnek Budapesten. Csehország még a nyáron atomenergetikai fejlesztésekről dönthet. A környező országoknál olcsóbbak jelenleg idehaza az üzemanyagok. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energia Világ.
Az Energia Világa, a világ energiája.
Üzembe helyezték Magyarország első nátriumkén akkumulátorát a KFK-i kampusz területén. A konténeres japán technológián különböző piaci szolgáltatásokat, egyebek közt frekvenciaszabályozást tesztelnek majd. A berendezésről, illetve annak működéséről Hartman Bálintot, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát, projektgazdát hallják.
Maga a nátrium-kén akkumulátor technológia nem tekinthető nagyon újnak. 1960-as években születtek az első kutatások, illetve kisméretű tesztek, akkor még a Ford Motor Company-nek volt ez az egyik főterméke. Azonban napjainkra ezt már csak a japán NGK Insulators gyártja, és hát ilyen szempontból, bár egy több mint 50 éves fejlesztésnek a vége felé járunk, nagyjából egy 5-10 éve kezdték el ezt valójában kereskedelmi forgalomban is gyártani, illetve hát ekkortól indultak el azok a telepítések, amelyek ma már világszinten is megtörténtek.
Hogy működik ez a technológia, a nátriumkén akkumulátor?
Gyakorlatilag hasonlóan, mint bármilyen más akkumulátor fajta, gondolatunk itt akár lítium technológiákra, akár a régebbi ólomsavas technológiákra. A fő eltérés az kettő dolog. Az egyik az, hogy egy úgynevezett magas hőmérsékletű akkumulátorról beszélhetünk. Itt ez azt jelenti, hogy az akkumulátor belsejében az anyagok azok nem környezeti hőmérsékleten, tehát nem ilyen 25-30 fok környékén vannak, hanem egy 300 Celsius fokot meghaladó üzemi hőmérsékletünk van. Erre pedig azért van szükség, mert az akkumulátornak a két elektródáját alakító anyagok, a nátrium, illetve a kén olvadék formában találhatóak ebben az akkumulátorban, és az elektrolit az, ami egyébként szilárd formában egy úgynevezett beta-alumínium-oxid anyagként található meg benne. Tehát ebből a szempontból egy hagyományos akkumulátor felépítését tükrözi, viszont az üzemeltetési paraméterek azok nagyban eltérnek az egyébként széles körben elterjedt egyéb típusoktól.
Vagyis akkor a mobiltelefonokat valószínűleg a következő évtizedben sem ezzel fogják működtetni?
Semmiképpen nem lenne oda praktikus. Ennek a másik oka az, hogy jelenleg az NGK, mint egyedüli gyártó, viszonylag kötött méretekben, illetve kötött cellákban gyártja ezt az akkumulátortípust. Ez alatt azt kell értenünk, hogy egy teljes konténernek a felépítését, hogyha elkezdjük szétszedni kisebb részecskékre, akkor először ugye akkumulátor modulokkal találkozunk, majd pedig akkumulátor cellákkal. Egyetlen egy ilyen cella az nagyjából 5 kg súlyú, egy olyan 50 cm hosszú és olyan 9-10 cm átmérői rútként képzelendő el. Tehát ennél jelenleg kisebb ipari forgalomban kapható gyártott cella az nincsen. Tehát mobiltelefonban ez egyelőre még nem az igazi.
Ez a cella mennyi energiát tud tárolni?
Alapvetően a cellának az energiatárolása az nem egy beszédes szám, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen egymagában ezt nem fogja senki se használni. Az első olyan lépték, amiről érdemes beszélni, az nagyjából a modul, ami ugye több cellát szerkesztenek össze. Egy modulnak a jelenlegi technológia mellett 245 kWh az energia tárolási képessége, és utána ebből a modulból kerül 6 darab egy ilyen 20 lábas hagyományos konténerbe. Ez jelenleg a legkisebb, úgy tetszik, csomagolt méret, amit az NGK gyárt. Hogy nagyjából ezt el tudjuk helyezni, hogy ez a körülbelül másfél megawattórányi energia, ez mondjuk egy szélerőműnek egy félórányi teljes teljesítményű energia befogadására lenne alkalmas, és az mondjuk háztartásokból azért nagyon sokat el tudna látni, bár nyilván nem ez a fő feladat ennek az akkumulátornak.
Hasonló méretben, hogyha mondjuk egy hagyományos akkumulátort üzemeltetnénk, az mekkora teljesítményű lenne?
Itt a teljesítmények tekintetében nincsenek érdemi eltérések, ahol mondjuk egy fő különbséget lehet találni jelenleg a nátriumkén technológia és például a lítium-ion technológia között, az a fajlagos energiasűrűség, ezen belül is a térfogatra vetített energiasűrűség. Itt ugye alkothatunk egy mérőszámot, meg tudjuk nézni, hogy mondjuk egy köbméternyi vagy egy liternyi befogadó űrtartalmában ennek az akkumulátornak, ahogy tetszik, mennyi energiát tudunk beletölteni. E tekintetben ugye a nátriumkén technológia az nagyjából olyan 100-300 wattóra per literrel jellemezhető, mint mondjuk egy lítium-ion technológia az ennél magasabb energiasűrűség, ott kb. 300-tól 600-700 wattóra per literig beszélhetünk erről. A tömegre vonatkoztatott energiasűrűség az viszont nagyjából hasonló a kettő technológiának. Hogyha ezt a másik oldalról akarjuk megfogni, ugyanannak az energiamennyiségnek a tárolására körülbelül ugyanakkor a tömegű, de mondjuk nagyjából kétszer akkor a befogadó térfogatú nátrium-kén akkumulátorra van szükség, mint például a lítium technológia esetén, és akkor visszatérve a korábbi kérdésre, részben ez az oka annak, hogy nem mobil applikációkban jellemző ennek a használat, hanem általában stacionár helyszínre telepített és helykorláttal nem nagyon rendelkező egységnél, ipari üzemekben, alállomásokban jellemző ennek a használata.
Mi akkor ennek a fő előnye? Talán az, hogy mind a nátrium, mind a kén könnyebben és olcsóbban beszerezhető, mint a lítium például?
Ez mindenképpen az egyik legfontosabb előnye, ugye mind a kettő elem alapvetően gyakori a Földön, és ugye emellett maga az akkumulátor nem tartalmaz semmi olyan különleges fémet, vagy ritka fémet, mint amit a mai élenjáró lítium technológiát, tehát mondjuk foszfátot, kobaltot, mangánt, nikkelt és így tovább nem tartalmaz az akkumulátor, tehát viszonylag olcsó előállítható a nyersanyagok tekintetében. A másik, ami egy jelentős előnye, az részben ugye az eltérő üzemeltetésből, illetve az eltérő belső kialakításból adódik, hogy az élettartam ezeknek az akkumulátoroknak lényegesen hosszabb. Ugye itt a gyártó az nagyjából 20 éves élettartamot garantál. Akkumulátorok esetén ugye az élettartam az nagyjából azt az időtávot jelenti, ameddig a rendszeres használat mellett a kapacitás a kiindulásának, a gyártáskorúnak a 80%-ára csökken. Ugye ez a 20 év, ez jelentősen, mint amit jelenleg lítium-ion technológiáknál garantál a bármelyik gyártó. Ennek megfelelően, hogyha egy hosszú távú rendszerbeillesztést, költséghaszonelemzést végzünk, akkor itt van az egyik fontos előnye ennek a nátriumként technológiának.
Energialeadásban és töltésben hasonló paraméterekkel működik, mint más akkumulátorok? Vagy ezt nehezebb tölteni, vagy lassabban adja le az eltárolt energiát?
Épp ellenkezőleg alapvetően a technológiának az egyik előnye, illetve hát külön tulajdonsága az, hogy viszonylag jó képes, ugrásszerű, impulzus jellegű, mind töltésekre, mind kisütésekre, kevésbé öregíti ezt a fajta akkumulátor típus, mint mondjuk egyes régebbi technológiákat. Ezen felül, hogyha teljesen az általános működését nézzük, akkor ugyanazokat a paramétereket tudja, mint bármelyik másik ma kereskedelmi forgalomban kapható akkumulátor. Nagyon jó a reakcióideje, nagyon jó a hatásfoka, tehát ebből a szempontból abszolút a mai piaci sztenderdeknek megfelelő.
Ha a környezetterhelést nézzük, hol helyezkedik el a többi akkumulátorral összehasonlítva? Értem ez alatt azt, hogyha majd ártalmatlanítani kell, vagy akár a kialakítás idején.
Ugye ebből a szempontból egy akkumulátor telepítésnél alapvetően kettő dolgot érdemes vizsgálni. Gyakorlatilag bármelyik mai technológia abban a léptékben, amikor telepítjük, tehát néhány megawattórás léptékben, valamilyen konténerizált megoldásban fog érkezni, betonalapozás szükséges hozzá, és így tovább. Ez gyakorlatilag technológia függetlenül bármelyik eszköznél, bármelyik gyártónak körülbelül ugyanazt a fajta problémát, illetve szükséges utóhasznosítást fogja jelenteni. A másik komponens az magának az akkumulátornak az alapanyagai. Ugye itt a közelmúltban elsősorban a lítiumnak, illetve más fémtartalmú akkumulátoroknak az újrahasznosítása kapcsán kerülhetett ez a téma elő, hogy itt, ahogy korábban is beszéltünk róla, a nátrium, illetve a kén alapvetően olyan elemek, amelyeket viszonylag könnyen tudunk kezelni. Nyilván a kénnel kapcsolatban lehetnek azért aggályaink, de döntően a technológiának nincsenek olyan különleges nehézségei, ami mondjuk ennek a leszerelését vagy utóhasznosítását nehezebbé tenni, mint bármelyik más akkumulátor esetében. Ugye a kialakítás, ahogy beszéltünk róla, alapvetően belső térben is zárt, tehát konkrét modulok vannak telepítve ebbe az akkumulátorba. Ennek megfelelően itt, hogyha újrahasznosításról beszélünk, akkor gyakorlatilag modul szinten szétszerelhető. Egyes modulok meghibásodása nem kell a komplett akkumulátort szétszerelni, hanem csak modult kell benne cserélni, tehát ilyen szempontból egy viszonylag rugalmasan kezelhető technológia.
Ha az üzemeltetés szaldóját, energiamérlegét nézzük, akkor mit kapunk? Mert ugye mondta, hogy ezt magas hőmérsékleten 300 Celsius fokon lehet működtetni, amihez természetesen energia kell.
Így van. Alapvetően a teljes ciklus hatásfoka ennek az akkumulátornak 95% fölötti, tehát ebből a szempontból megint csak a mai piaci benchmarknak megfelelő. Amit fontos itt a felfűtés kapcsán tudni, hogy alapvetően itt ugye a felfűtés az az indításkor jó esetben egyszer történik meg, és utána az akkumulátornak az üzeme sorának a szinten tartása az viszonylag alacsony energia mennyiséget igényel. Egyébként pedig, hogyha normál üzemben hasznosítjuk, akkor gyakorlatilag ennek az aránya elenyésző ahhoz képest, amekkora energiát meg tud mozgatni ez az akkumulátor a töltés-kisütés irányába. Ugye a jelenlegi helyszínén, a Energiatudományi Kutatóközpontnak a Csillebérci telephelyén nem ez lesz az elsődleges szempont, amit mi nézünk, hiszen itt kifejezetten egy kutatási célú, gyakorlatilag egy ilyen first of a kind berendezésről beszélhetünk, de természetesen, amikor ez majd ipari alkalmazásokba, részben Magyarországon, illetve már meglévő külföldi helyszíneken kerül, ott azért ez valamennyire befolyásolhatja nyilván a befektetői döntéseket.
Hogyha néhány mondatban kellene összefoglalni, milyen előnyei és milyen hátrányai vannak ennek a technológiának? A kérdésem tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy miért nem terjedt el ez hamarabb?
Hogy miért nem terjedt el hamarabb, arra talán a legegyszerűbb válasz az, hogy ennyi időbe kellett kifejleszteni. Ugye, ahogy nézzük a különböző akkumulátor technológiáknak a fejlődési sorát, ugye a nagyon régi, már több mint 100 évvel ezelőtt létező technológiákhoz képest, mondjuk a nikkel-fémhidrid akkumulátorok, majd a lítium technológiának láttuk a térhódítását, és igazából itt a 2000-es éveknek, 2010-es éveknek az elejétől láthatjuk azt, hogy megjelentek például a nátrium alapú technológiák, akár a nátrium kén, akár a nátrium nikkel klór, illetve mellette olyan más belső anyagokat felhasználó akkumulátorokra, amelyek alapvetően eddigre jutottak el abba a technológiai érettségbe, hogy egyáltalán nagy mennyiségben, illetve nagy méretekben ezeket tudják gyártani.
És milyen előnyei, milyen hátrányai vannak, mondjuk ha 4-5 pontban össze kellene foglalni ezeket?
Alapvetően mi a projekt keretében szeretjük az előnyeit hangsúlyozni ennek a technológiának. Nagyon hasonló az energiasűrűsége, ahogy említettem korábban, mint a jelenleg, illetve vezetőnek tekinthető lítium-vasfoszfát akkumulátoroknak. Hosszú az élettartama, tehát 15-20 évig tervezzük üzemeltetni ezt az akkumulátort. Nem tartalmaz érdemben olyan különleges anyagokat, amelyek bármilyen problémát okozhatnának, és egy viszonylag hosszú kisütési idővel rendelkezik, tehát kb. 6-9 órás kisütésre lehet őket használni. Ez egy egészen másfajta szerepet tud majd ellátni a hazai villamosenergia rendszerben, mint az egyéb meglévő akkumulátor technológiák. Hátrányok között, hogyha valamit meg kellene említeni, az talán az, hogy viszonylag ismeretlen még a technológia, illetve nyilván minden esetben valamekkora korlátozó tényezőt jelent az, hogyha egyetlen egy cég gyártja ezt a technológiát világszinten, de jelenleg ebből még nekünk hátrányunk nem származott.
Mire számítanak, hol terjedhet el ez leginkább? A megújuló energiaforrások melletti energiatárolóként, ipari üzemekben, szóval mi az, amire leginkább fel lehetne használni ezt?
Ugye erre kettőféleképpen is tudunk válaszolni. Az egyik az, hogy mi a jelenlegi projektnek, tehát a Tesseract projektnek a célja. Ugye a konzorcium tagjai között található az NVM cégcsoportnak a Balanz leányvállalata, akik a villamosenergia rendszerben különböző szabályozási tartalékokat szolgáltatnak. Ennek megfelelően döntően rendszer stabilitás támogatása, megújulóknak a kiszabályozása lehet egy abszolút releváns célterület. Mellett, hogyha megnézzük azt, hogy a világban telepített akkumulátorok hova kerültek, akkor nagyon hasonló képet látunk. Azt mondanám, hogy nagyjából ezeknek a telepítésnek a 90%-a az vagy valamilyen megújuló erőműnek az integrációját segíti, vagy valamilyen ipari létesítmény mellett kifejezetten nagy mennyiségű energiának az áthidalására, illetve átütemezésére szolgál.
Az ára az a többihez képest hogy alakul? Olcsóbb, vagy éppen ellenkezőleg a ritkasága, illetve az egygyártó miatt drágább?
Jelenleg még drágább, tehát hogyha egy fajlagos költséget nézünk, akkor a nátriumkén akkumulátort jelenleg nagyjából 350-400 euró per kilowattóra közé tudjuk tenni. Ez nagyságrendileg úgy a duplája annak, mint a ma piacon kapható lítiumén akkumulátorok. Ennek alapvetően kettő oka van megint csak, részben ugye az alacsony a belterjedtség, illetve hát a másik az, hogy kisebb a verseny, hiszen egyetlen egy gyártóról beszélhetünk, egy gyártókapacitásról, ami ugyanakkor 100%-ra van járatva jelenleg is.
Hartman Bálintot, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát, projektgazdát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A cseh kormány még a nyáron dönt a dukovani atomerőmű bővítéséről. Egyelőre nem világos, hogy a kabinet csak ezt az egy atomerőművet akarja-e két blokkal bővíteni, vagy a temelini üzemet is. Mindkét esetben ez lenne a cseh köztársaság eddigi legnagyobb beruházása. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A cseh energetikai művek, a CSEZ az állam nevében a legnagyobb cseh beruházás lebonyolítója lenne, és már átadta a kormánynak a francia EDF és a dél-koreai KHNP vállalat ajánlatainak elemzését. Ez a két pályázó maradt talpon az új atomblokkok megépítéséért folyó versenyben. A két éve meghirdetett pályázaton tavaly október végéig három cég adott be ajánlatot. A már említett kettőn kívül a harmadik az amerikai Westinghouse volt. Petr Fiala kormánya hamarosan döntést hoz arról, hogy az európai vagy a távol-keleti társaság lesz a befutó a kettő közül.
Rozhodnutí v průběhu léta bude učinjeno.
Még a nyár folyamán eldöntjük, hogy minden határidőt be tudjunk tartani, jegyezte meg a cseh miniszterelnök. A hivatalos nyilatkozatok szerint a cseh állam eddigi legnagyobb beruházásáról van szó, de a beruházás konkrét összege még nem ismert. Egy reaktorblokk megépítése a sajtóban közölt számítások szerint közel 160 milliárd cseh koronát, azaz 6,3 milliárd eurót tenne ki.
Je to nejvýznamnější investice, je to rozhodnutí, které ovlivní.
Ez egy nagyon jelentős beruházás, egy olyan döntés, amely évtizedekre kihatással van Csehország jövőjére. Jól fogjuk elvégezni, és időben fogjuk elvégezni, fogalmazott Petr Fiala, hozzátéve, hogy bár az új atomerőmű blokkok építését külföldi vállalat végzi majd, a kormány által meghatározott feltételek szerint a cseh cégek alvállalkozóként jelentős részesedéshez jutnak. Csehországnak jelenleg két atomerőműve van. A 80-as években átadott Dukovany, valamint az ezredforduló idején indult Temelin. Dukovanyban 4 510 megawattos, Temelinben pedig 2000 megawattos reaktor működik. A tervek szerint Dukovanyban és Temelinben is két-két új 1000 megawattos reaktor épülne. A két atomerőmű jelenleg a cseh áramtermelés mintegy harmadát biztosítja, bővítésük után ez legalább kétharmadra növekedne. Az első új blokkot 2036-ban tervezik átadni Dukovanyban. Petr Hladík, cseh környezetvédelmi miniszter korábban úgy nyilatkozott, hogy Csehországnak a jövőben mind a 4 új reaktorra szüksége lesz. A tárcavezető szerint a kiválasztásnál döntő fontosságú lesz, hogy az építmények hosszú távon alacsony villamos energia árakat biztosítsanak. Ha előnyösnek bizonyul mind a 4 reaktor egyszerre odaítélése, a kormány ezt fogja tenni, mondta. Szakértői számítások szerint így a költségek mintegy 25%-kal alacsonyabbak, mintha először csak egy blokk épülne, a többi pedig később egy új tender alapján.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint érvényesül a kormány elvárása, az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagárai alá kerültek, közölte a tárca július 12-én pénteken. A közlemény szerint a lakosság a benzin esetében jelenleg 34 forinttal, a gázolaj esetében 38 forinttal tankolhat olcsóbban az áprilisi, illetve a februári csúcsértékekhez képest. A minisztérium a friss adatokat elemezve azt írta, pénteken a 95-ös oktánszámú benzint átlagosan 616 forintért, a dízel üzemanyagot pedig átlagosan 623 forintért lehetett literenként vásárolni. A KSH szintén július 12-én közzétett adatai szerint a szomszédos országokban a benzin átlagára 626 forint, a gázolai pedig 630 forint volt. A kialakult árszint alapján az MGM azt állapította meg, hogy Magyarországon a családok most olcsóbban tankolhatnak üzemanyagot, mint a szomszédos országok lakosai, a benzin esetében 10 forinttal, a gázolaiban 7 forinttal. Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Inforádiónak arról beszélt, milyen tényezők teszik nehézzé az árak összehasonlítását. A riporter Rozgonyi Ádám.
Nem értünk egyet azzal, hogy Magyarországtól távolabbi piacok, mint például a lengyel vagy a bolgár is figyelembe legyen véve egy árfigyelő rendszerben. Ha ezt a különbséget kizárjuk, és ténylegesen csak a közvetlen határral rendelkező szomszédaink ár szintjét nézzük, azért azt meg lehet állapítani, hogy a hazai árak lényegesen nem térnek el a környező országok, tehát itt a szomszédos országok átlagától. Természetesen ebben vannak mozgások, és legfontosabb megállapodása, megállapítása a egyeztetéseknek az volt, hogy ezeket a vizsgálatokat és összehasonlításokat épp ezen ármozgások kiküszöbölése, vagy az változások dinamikájának kiküszöbölése érdekében nagyobb időtávon kell nézni, és megállapodott a minisztérium, illetve a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetői abban, hogy havi szinten ellenőrizzük az árakat, hiszen azok a változások, amik óhatatlanul is bekövetkeznek, legyen az üzemanyagok európai jegyzésára, a kőolaj világpiaci ára, vagy egyszerűen csak az adott nemzeti devizák árfolyamának változása, hiszen nem minden szomszédország dolgozik euróval, illetve ugye Magyarországon is nagyon komoly kockázatot jelent a forint árfolyamának változása úgy a dollárra, mint az euróval szemben. Szerencsésebb és mindenképp pontosabb képet fest a hazai árak piaci és a környező országokhoz képesti elhelyezkedéséről, hogyha ezeket egy nagyobb időintervallum átlagában nézzük, és megállapodás született arról, hogy havi szinten lesznek majd így az árak kiértékelve. Mindig is egy problémát jelent az, hogy mikori árakat hasonlítunk össze. Napi hazai árakat összehasonlítani az Európai Uniós statisztikában megjelent számokkal azért kockázatos, hiszen ezek a számok egy jóval korábbi piaci állapotot mérnek. Ugye ezeket gyűjtik, már abban van tagállamonként egy késedelem, plusz amikor ezek publikálásra kerülnek, és utána ezek a hazai számokkal összevetésre kerülnek, ebben több napos, akár egy hetes eltérés is lehet, és akkor például, ami a jelenlegi szituáció, hogy ugye folyamatosan emelkednek az árak, egy hét eltérés is már több forintos különbséget tud jelenteni, tehát a múlt pénteki árat mondjuk az előző, az azt megelőző hét európai statisztikájában szereplő árakkal összevetni mindenképpen okoz egy pontatlanságot.
Nyár hátralévő részében már nem számít drasztikus változásra az üzemanyagárak tekintetében?
Ilyen nagy kockázatot jelent mindig egy prognózist felállítani, illetve árakról beszélni a következő időszakokban, hiszen soha nem lehet azt tudni, hogy milyen rendkívüli esemény következik be, ami aztán a teóriákat alapjaiban felborítja. De jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy az elsődleges kockázat, ugye ez pedig ugye az Amerikai Egyesült Államokban az időjárási kockázat volt az utóbbi időszakban, a Beryl nevű hurikán okozta károk, problémák jelentősek, de komolyabb hatással a finomítói kapacitásokra, illetve az Amerikai Egyesült Államok piacainak üzemanyaggal történő ellátására nincs. Nincs eszkaláció a Közel-Keleten, annak ellenére, hogy ez is egy probléma volt. Hát én úgy látom, ha nem történik semmi olyan rendkívüli politikai esemény, ami alapjaiban újból felborítja az egyensúlyt, akkor a következő néhány hétben egy normalizálódott piaci viszonyok között tudunk üzemanyagot értékesíteni, ami azt jelenti, hogy ezen a 85 dollár körüli barelenkénti kőolajjegyzés árszinten tudunk dolgozni, és azok a mérséklődések, amelyek az utóbbi néhány napban már az európai termékjegyzés árakban bekövetkeztek, hatással lehetnek majd a hazai üzemanyag árakra is. Még akkor is, hogyha a bejelentéseket követően ugye az árfolyam oldalon azért kedvezőtlen irányú elmozdulások voltak.
Grádó Tóta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt is közölte, megfontolja az üzemanyagkereskedők javaslatát, hogy heti helyett havi összevetések készüljenek az üzemanyagárakról, amivel a szomszédos országok sajátosságaiból adódó eltérések kiküszöbölhetők.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!